Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Octos Panka, kutyakiképző, viselkedés terapeuta, akit köszöntök. Szia!
Szia, Marian, köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert már régóta szeretnék beszélgetni viselkedésterapeutával, már pedig olyannal, aki az állatokkal foglalkozik, mert hogy azért az állatok, kutyák, macskák és mindenféle kisállat jó ideje már úgy gondolom, hogy a barátunk, sőt, nagyon sok esetben családtag, és a velük való együttélés, az meghatározza az ő életüket és a miénket is. Ez az én általános gondolatom erről. Viszont azt is gondolom, hogy nem feltétlenül vagyunk tisztában mindig azzal, hogy hogyan kell kutyát tartani, hogyan kell vele bánni, hogyan kell az életmódját meghatározni vagy segíteni, és hogy mindezzel mit segít nekünk. Ki fogunk ezekre is térni, de az, hogy egy állatnak, egy kutyának viselkedésterapeutára lehet szüksége, ez mit jelent pontosan?
Hát ez azt jelenti, hogy annál kicsit többről van szó, mint hogy kiképzem a kutyát, megtanítom ülni, feküdni, vagy akár egy ilyen jellegű vizsgát letenni. Tehát itt arról van szó, hogy amikor arról beszélünk, hogy viselkedés probléma, akkor igazából arról beszélünk, hogy a gazdának van egy problémája a kutya viselkedésével, és akkor ott megjelenik általában egy nem kívánt viselkedés, amit kezelni szeretne megoldani. Most nyilván itt különböző kategóriák vannak, mert vannak olyan viselkedések, amik igazából csak a gazdát zavarják, vannak olyan viselkedések, amik viszont a kutyának sem jók, hogy vannak, mert a kutya ebben szorong, negatív érzelmei vannak, fél, tehát hogy ezeket is fontos ilyenkor tisztázni, hogy mit és miért akarunk megoldani.
Igen, nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy erre gondolok én is, hogy a viselkedések között nyilván különbséget kell tenni. El tudom képzelni, hogy van olyan viselkedés, amely zavarja a gazdát, de összességében az állatnak a lényéhez tartozik, tehát
igen.
Oda tartozik, hogy ő kutya.
Igen.
Viszont ahogy mondtad, hogy lehet olyan, amit csak a gazdát zavarja, de azt is meg kell nézni, hogy milyen mértékben, mert gondolom az elfogadás is egy lépés, de hogyha van valami, ami egyébként a környezetre, másra nem feltétlenül zavaró, de a gazdának viszont igen, akkor azzal is kell foglalkozni, és hát, hogy ugye ez a kutya szorongása, hogyan vehető észre, ez is egy érdekes dolog, úgyhogy nézzük már meg ezeket a különböző viselkedéseket a tapasztalatod alapján, tehát, hogy mikkel szoktak például megkeresni. Most három kategóriát különböztettünk meg. Az egyik, ami zavarhatja az embert, de egyébként az a rossz hír, hogy a kutyához tartozik, tehát nem lehet vele mit csinálni, és nem is kell. Mondj erre példát.
Mondjuk egy ilyen nagyon egyszerű kis példám van, hogy például miután pisil, a kutya el akarja kotorni.
Abszolút.
Tehát, és akkor így mindig mondom, hogy ez nem egy probléma.
Hanem ez hogy, egy, igen. Ez igen. Olyan, mint hogy a kiskutyák hánynak néha.
Igen.
Én
igen.
Ezt tudom, hogy erre szoktuk mondani. A kiskutyák bizony időnként hánynak.
Igen.
Igen.
Na most mondjuk van ugye egy olyan probléma, hogyha mondjuk a kutyának szeparációs szorongása van, szóval nem tudom otthon hagyni úgy, hogy ne sírjon, ugasson, vagy szélsőséges esetben kezdje el szétszedni a szorongása miatt a lakást, a bútorokat rágja, ilyesmi. Ez egyébként még azt akart...
Ez mindenkinek probléma, ez a szomszédnak is.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ez ráadásul még az a kategória, ami nem csak nekem rossz a kutyának, hanem még a környezetemnek is rossz.
Így van. Ezzel mindenképp kell valamit csinálni, mert ez egy ilyen olyan együttélési szabályt, mondjuk egy társasházba, vagy bárhol, ahol többen élnek, egy olyan együttélési szabályt rúg fel, hogy erre simán lehet mondani, hogy ezt így nem viseli a környezet.
Igen, abszolút. Aztán vannak az olyan furcsa, általában a gazdik furcsa viselkedésnek hívják, amikor így elkezdenek leírni egy viselkedést, és mondják, hogy hát őket nem zavarja, csak olyan furcsa, és akkor például visszajelzek, hogy lehet, hogy ez a kutya szorong, azért viselkedik így. És akkor például nyilván jó, hogyha megoldjuk, mert akkor a kutya nem szorong. Tehát, hogy mondjuk...
Szorongásos tünet mi lehet?
Például van egy olyan, hogy rágja a körmét.
Tényleg?
Igen.
A kutya tudja rágni
igen,
a körmét?
Igen, igen, például van olyan is, hogy egyszerűen otthon van, és akkor így sokat rágja a körmét, így szétrepedezik a körmet, de nem annyira, hogy beszakadjon, vagy ez így zavaró legyen, vagy semmi ilyesmi, de hogy például a kutya is tud ilyet, igen.
Olyat hallottam már, hogy mondjuk rágja magát valahol, és akkor ilyenkor szoktunk gyanakodni az allergiára, meg mindenfélére. Olyat hallottam már, hogy ez is szorongásos tünet, és ez egy halk tünet.
Igen, persze, persze. Szóval úgymond kényelmesen együtt lehet vele élni.
És ez nem is biztos egyébként, hogy minden gazda észreveszi.
Nem, 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 de rengeteg olyan dolog van, amikor kihívnak, és én veszek észre dolgokat ott helyben, és nem is amiatt hívnak ki. Uh-huh. És akkor például mondom, hogy amiatt kihívnak, az egyébként nem olyan lényeges, viszont amit most látok, az sokkal fontosabb.
Aha, erre is mondj példát.
Gondolkozom.
Oké, mondjuk kihívnak nyilván amiatt, hogy az alap dolgokat megtanítani, vagy megtanulni, mondom, az ilyen alap együttélést, és akkor közben, mondjuk az oktatás közben veszed észre a kutyának a viselkedésén, hogy valami nem stimmel?
Igen, igen. Vagy hogy, tehát, hogy ahhoz, hogy én egy viselkedést meg tudjak érteni, ahhoz nagyon sok információra van szükségem, mert ez ugyanígy működik az embereknél is, hogy az, hogy te látsz egy viselkedést, az már csak nagyon sok dolognak a következménye. Igen. De az, hogy amögött mi van, milyen érzelmek, vagy milyen genetikai dolgok, az lehet teljesen különböző két kutya esetében, ahogy két embernél is. Tehát attól még, hogy a szokás ugyanaz, attól még az, hogy benne ott abban a pillanatban érzelmileg mi történik, vagy mi előzi meg, az lehet teljesen különböző, és ennek függvényében is különbözőféleképpen kell kezelni, vagy eldönteni, hogy kell-e egyáltalán kezelni ezt a problémát, vagy nem is probléma.
Mi az, ami miatt téged ez elkezdett érdekelni, mert szerintem az kevés válasz erre, és nem tudom, hogy mi a válaszod, nem akarom ezt megelőzni, csak ez, hogy szeretem az állatokat, tehát ez ennél,
nem, sokkal, ez ennél sokkal több.
Sokkal bonyolultabb, mondom ezt úgy, mint aki kutyatartó vagyok, az a típusú kutyatartó, akinek mindig van kutyája, tehát én vagyok az, aki, már nagyon sajnálom, nagyon fáj, ha egy kutyám elmegy, de én... Egy idő múlva nekem lesz újra, mert kell ez az életmód, kell ez a kötődés. Ezzel együtt én mindig kijelentem, és lehet, hogy nem szimpatikus, de ezzel együtt én nem szeretem mindenki más kutyáját.
Persze, világos, nem is kell.
Oké. Okay. Jó, akkor úgy mondom, hogy, tehát, hogy nem, igen, nem, nem, igen. Szerintem ez nem így van, de nem is vitatkozol ezzel, szóval ez első, tehát mi az, ami ebbe indítatás?
Bennem az, és szerintem ez az, ami a kutyakiképzők többségétől például megkülönböztet, mert hogy mások szerintem az érzelmi motivációm, de hogy én segíteni akarok a kutyáknak. Tehát, hogy ez nem egyszerűen arról szól, hogy szeretem a kutyákat, mert sokféleképpen lehet szeretni a kutyákat. Például én egyáltalán nem gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon szeretem a kutyákat, nekem komfortos lenne, hogyha mondjuk három kutyám lenne, akikkel én együtt élek, és tehát, hogy az én életemben részt vesznek. De szóval, hogy az a... Tehát, hogy én segíteni szeretnék a kutyáknak, én nem irányítani szeretném a kutyákat, megérteni szeretném, azt szeretném, hogy az... Tehát, hogy be tudjuk illeszteni őket a társadalmunkba, és legyen ezzel kapcsolatban egy edukáció az emberek felé, hogy megértsék, hogy mi történik. Tehát, hogy a kutya az nem, meg hogy tudatosan szeressük a kutyákat. Tehát itt nem arról van szó, hogy én szeretem a kutyákat, jó, akkor elmegyek egy menhelyre, elhozom a kiskutyát, rárakok egy pórászt, és akkor szeretjük a kutyákat, mert ez nem ennyi, tehát, hogy ez ennél sokkal több és mélyebb. A munkám szerintem nagyon nagy kreativitást igényel, és nagyon sok gondolkodást, és emiatt például nagyon szeretem, mert nem tudnék egy olyan munkát csinálni, amiben például ez nincs, de rendkívül nagy alázatot is igényel, mert ahhoz, hogy én segíteni tudjak, és szerintem ez bármilyen segítő szakmában így működik, ahhoz kell alázat, és kell az, hogy én megértsem, hogy empatizálni tudjak vele, hogy körbejárjam ezt a problémát, és ne irányítani akarjak, hanem együttműködni ebben a rendszerben.
Hát sőt, ha jól értem, hogy a felszínre hozni azt, hogy mi a probléma. Tudod, azon gondolkodtam, hogy ha már így körbe akarjuk írni ezt a munkakört, szerintem a te munkád az egyszerre fizikai és szellemi, és amit mondtál, én szerintem igen, nagyon kell bele az alázat, a kitartás, az alázat és kitartás alatt értem akár az időjárási viszonyokra való állandó felkészülést, az abban való együttélést, szélsőségeket télen nagyon hideg, nyáron nagyon meleg is beleértve. Kell egyfajta ismeret, és ezt gondolom neked megvan, ami az állatra vonatkozik, de kell egyfajta ismeret, ami az emberre vonatkozik.
Persze.
Szóval persze. Ilyen értelemben én nagyon összetettnek gondolom.
Nagyon, és egyébként ami még nem elhanyagolható, az a tapasztalat. Tehát azt senki nem fogja neked megadni. Én már több mint 10 éve ezt csinálom, de tehát, hogy tanulhatsz bármennyit, de a tapasztalatot azt csak te tudod megszerezni, és az egy olyan tudás, ami egyébként folyamatosan hozzáad, és így soha nincs vége a tanulásnak. Tehát soha nincs olyan, hogy én mindent fogok tudni.
Hogy végeztem, hát hála Istennek, de ez nem is lehet, nem? Hát hiszen azzal indítottunk, hogy változik az egész világunk, a környezetünk, társadalmi és családi berendezkedések változnak, és ezekbe integráljuk az állatokat.
Persze.
Tehát ez persze. Innentől kezdve az állat helye változik a családon belül, és egyébként ezt is meg lehet határozni. Na, ha most ezt kérdezem például tőled, hogy te kimész valahova, ugye úgy működsz, mint kutyakiképző, házhoz mész, gondolom,
igen.
Ugye? És aztán utána innen intézitek a dolgokat, vagy mentek ki szabadtérre, vagy ott a ház körül, de neked mondjuk mennyi idő kell, vagy mi a folyamat, hogy te odamész, megismerkedsz valakivel, és feltérképezed, hogy ott amúgy mi a felállás kutya-ember viszonyában?
Hát ez nagyon változó, mert ez...
De ez az első, nem? Amit így...
Persze, persze, igen. Hát főleg, hogyha van egy... Tehát, hogy körbe kell járnom ugye az adott problémát, de olyan szinten, hogy ők ott hányan laknak, milyen az életvitelük, ki mikor van otthon, mennyi időt van a kutyával, mennyi időt nincs a kutyával, a kutya utazik-e, járnak-e a vidéki nyaralóba, tehát, hogy nagyon sok személyes kérdést kell feltennem. És nyilván ez az, hogy kinek az élete mennyire átlátható, és milyen sebességgel átlátható számomra, az nagyon-nagyon széles skálán mozog.
És ezt értik az emberek, hogy erre szükség van ezekre a kérdésekre? Vagy aki téged hív, téged keres, az már érti? Mert képzelném ezt is úgy, ahogy, mint ahogy sok mindent, ami az életünkben van. Van ez és ez a gondom, gyereki létszes, old meg. Miért kell ehhez tudnod, hogy?
Hát általában a munkámnak egyébként egy nagyon fontos része, hogy hogyan kommunikálok, és hogy próbálok minél óvatosabb, körültekintőbb lenni így a kommunikációban. Uh-huh. Szóval általában, amikor felteszek egy kérdést, rögtön meg is indoklom, hogy miért kérdezem,
miért
azt. Igen,
neked?
Igen. Úgyhogy, de egyébként ez megint egy olyan dolog, amit így az ember éveken át gyakorol, hogy...
Tehát akkor vegyük be a kommunikációs szakemberi funkciót is a listára.
Igen, szóval, hogy én általában így mindig megindoklom, meg elmondom, hogy mi az én mögöttes gondolkodásom, ami miatt felteszem ezt a kérdést, és hogy általában elmondom, hogy a válasz, amit kapok, még nem tudom eldönteni, hogy fontos-e vagy nem. Valószínűleg ezt lehet, hogy 5 perc múlva fogom tudni, csak hogy megkérdezem ezt is.
De egyébként az, amit én mondtam, az van, hogy van egy probléma, és kihívunk, és azt told meg, és közben valószínűleg nem is, tehát az egy következmény, az csak egy összetétele a dolognak, nem is az a lényeg. Mert hogy ugye a kutyával való együttélésben nem lehet azt mondani, hogy csak ez vagy az a rész van, hát annyi mindentől függ.
Néha van egyébként nagyon
tényleg?
Ritkán.
Na,
igen.
Ez nagyon érdekes.
Igen, de alapvetően igen, általában elég összetett. Tehát, hogy mondjuk a szobatisztaság az egy olyan problémakör, ami általában így elég szeparáltan és külön kezelhető. Tehát, hogyha a kutya nem szobatiszta, akkor elég jó eséllyel, hogyha beállítjuk az étkezésnek a mennyiségét, az időpontjait, a sétákat, akkor így be fogjuk tudni ezt állítani, és meg tudjuk oldani ezt a problémát.
Mindig elképedek azon, hogy ezek ilyen beállítandó dolgok. Bocsánat, ez valószínűleg azért van, mert hogy nem tudom, tehát hogy mindig elképedek azon, hogy ezt valakinek el kell magyarázni, hogy rendszer. De oké.
Okay. Nekem az a furcsa inkább, hogy nagyon sok olyan dolgot például az állatorvos nem mond el, amit szerintem elmondhatna. Tehát, hogy én elhozok egy kölyök kutyát, a mindegy honnan, tehát hogy valahonnan, akár vásárolok, akár menhelyről, teljesen mindegy, nyilván elviszem az orvoshoz, megkapja az oltásait, nem tudom, és hogy ott szerintem egy csomó általános orvosi tájékoztatást például nem kapnak meg a gazdik, nem kérdezik meg, az orvos nem mondja, és akkor eljönnek hozzám, és akkor én kérdezem meg, fogalmuk sincs, hogy miről beszélek, azt mondja, hogy neki nem mondta, az orvos nem tud róla, és akkor visszaküldöm az orvoshoz, hogy akkor beszélje meg az orvossal. És hogy szerintem egy csomó olyan része van, ami persze ez nem minden orvosra igaz, mert rengeteg jó orvos van, aki egyre jobban kommunikál, tájékoztatja a gazdikat, de hogy például ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk egy kölyök kutyát hányszor viszek ki, hányszor etetek meg, hogyha iszik, utána 5 percen belül pisilni fog, tehát hogy ilyen teljesen egyszerű dolgokat, és hogyha nyilván a családban nem volt kutya, akkor végül is ő honnan tudhatná?
Ez igaz, ez abszolút igaz. Azért mondom, hogy én is picit megkövetek mindenkit, de én azt gondolom, hogy rendszer ugye a saját életünkben is van, hát az állat életében is kell, de akkor hogy utána kellene, utána kell menni?
Igen, persze, persze. De hogy utána is mennek, tehát hogy engem felkérnek, csak hogy arra utaltam, hogy nekem az a furcsa, hogy van egy csomó.
Elsődleges kommunikációt kaphatnának máshonnan, igen, hiszen az állatot, igen, megmutatják valakinek.
Igen, igen.
És ott ugye nem tudom, tehát mondjuk amikor a kisbabát hazaengedik az anyukájával,
a védőnővel,
ott,
igen,
is a védőnő elmond, igen, dolgokat, igen, azért. Igen, igen, vagy na, igen. Értem. Na jó, most akkor zene, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Octos Panka, kutyakiképző, viselkedésterapeuta. Maradjatok ti is, jövünk vissza.